ha ő a Krisztus, akkor a Krisztus dönt. Ha ő az oroszlán, a leghatalmasabb, akkor az van, amit ő mond. És Péter, ahogy mondtad, egy picit próbálja manipulálni Jézus, hogy hát ez így nem történhet, mint ahogy az emberek próbálják, szóval, hogy nem. Tehát, hogy Márknál az Úr Jézus képes, hogy meg se próbáld befolyásolni, hát az oroszlán sem próbálod befolyásolni, hogy mit csinálja, hogy csinálja, azt ő csinálja úgy, ahogy ő akarja. Tehát, hogy szerintem sokszor ez a kép hiányzik a kereszténységből, hogy nem az van, hogy azt csináljuk, amit mi akarunk, hanem a jó Isten azt csinálja, amit ő akar. És hogy nekünk ezt így el kell fogadni.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Biblia és Bölcsészet Podcast 9. adását halljátok. Folytatjuk az evangéliumok tanulmányozását azzal a szándékkal, hogy Jézus Krisztus személyét és a róla alkotott képünket vizsgáljuk meg. Van egy segítségünk ehhez, egy bizonyos Richard A. Burridge nevű teológus könyve, 1994-ben adta ki az első kiadást, Four Gospels, One Jesus kérdés ez a címe, és ahogy már az előző epizódban Máténál láthattuk, a tanító, az ember képe kapcsolódik Mátéhoz, így most majd sokat fogjátok hallani, hogy Márknál az oroszlán képe jelenik meg, és így mutatja be Márk evangéliuma a szerző szerint, aki megalapozottan állítja ezt, hogy ilyen az Úr Jézus, mint egy oroszlán. Talán kezdjük úgy, ahogy Márk kezdi bele a közepébe, hiszen így kezdődik Márk evangéliuma, igaz, Feri?
Én meg távolról akartam kezdeni, de most magamhoz ragadtam a szót. Tehát, hogy a mai alkalom, ugye Márk evangéliumáról beszélünk, és Márk evangéliumában szeretnénk a Jézus képet egy nagyobb volumenben bemutatni, hogy hogyan és miképpen gondolkozott, vagy mi az, amit szeretett volna Márk bemutatni számunkra Jézus Krisztussal kapcsolatban. És azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit ugye a bölcsészethez kapcsolódva, hogy itt nagyon szükséges az, hogy valamiképpen legyen a megértésünkben egy rugalmasság. Mert ugye, ha eszünkbe jut annak a képe, hogy oroszlán kép a Bibliába, neked melyik ige jut eszedbe először?
Dávid legyőzte az oroszlánt.
Nem erre számította. Nekem, hogy az ördög, mint ordító oroszlán körbejár, és keresi, hogy kit hogyan nyeljen le, illetve Jézus Krisztus Júda oroszlánja, aki mindent legyőzött. Igen. Tehát, hogy ez a kép van. Tehát, hogy most, amikor beszélünk arról, hogy az Úr Jézus, mint ugye Burridge azt mondja, hogy a roar of the lion, tehát az oroszlán ordítása, az ő fenségessége, hatalmossága és titokzatossága. Tehát meg kell értenünk, amikor a Bibliát értelmezzük, akkor a bibliai képeknek a helyes értelmezéséhez a kontextus is hozzátartozik. Tehát nagyon nehéz azt mondani, és majd most mindjárt bizonyítom, hogy az oroszlán az mindig egy valaminek a jelképe. Ugye a Zsoltárok olvasása közben én nagyon meglepődtem rajta, és ez valamiképpen Pálnál is előjött, hogy az oroszlán annak a jelképe, aki a hívő ember ellensége, akitől félni és rettegni kell, és valahogy az ellenséget fogalmazza meg ebbe a képbe. Ugye ez, mint az oroszlán.
22. Zsoltár, föltáltatták rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán.
Igen, tehát hogy az ellenség képe. Ugye a másik kép, ugye mondtunk, hogy Júda oroszlánja az Úr Jézus, aki, ugye erről fogunk beszélni, hogy a Márk evangéliumában, a hatalmas, a fenséges és a jelenések könyvében is ott van. Ugye Ámosz prófét elmondja, amit ugye szerintem leginkább ki fogunk emelni ezzel kapcsolatban, ha az oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én uram az Úr szól, ki ne profétálna. Valamilyen szinten ezzel összefoglalhatjuk márban az Úr Jézus személyiségét, hogy ott van, jelen van, és nekünk kell fölismerni, hogy kicsoda és micsoda ő, és ugye ott van a Péteri levél, hogy a lelkünk ellensége, a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, és keresi, hogy kit nyelje le. Csak azt mondjuk, hogy így szeretnénk, ha mindenki értené, hogy nem egy lezárt képekről beszélünk, hanem a képeket a Biblia szerzői az Isten ihletettségben, meg a maguk bölcsességében nagyon sokféleképpen írják le, és amikor valamit mondunk, és valamit eszedbe jut, mikor hallgatod, hogy valami mást is olvastál az igében, akkor kérlek értsd így, hogy azt a képet próbáljuk kibontani, ami a Márk evangéliumában van az Úr Jézussal kapcsolatban, és van egy egészen más kép Péternél, ahol az oroszlán, ugye az ellenség, az ordító oroszlán, és aki nem azért jött, hogy az Isten üzenetét hozza nekünk, hanem azért jött, hogy
elnyeljen
bennünket. És akkor itt benne van a pseudo-krisztoly, tehát a hamis krisztusok és a hamis dologban, hogy mintha ők is oroszlánok lennének, de valójában ellenségeink is, valójában pusztulásunkra törik. Tehát, hogy kérlek, amikor hallgatod és olvasod, akkor tudj ebben különbséget tenni. Ugye ez egy nagyon fontos a Bibliának a helyes megértésében, és ha utána egy kicsit az ember a maga gondolatában az Úr tudja úgy építeni, hogy ennek valami más irányba is el tud vinni, azzal sincsen semmi gond, de ezt az alap legyen meg. Tehát, hogy ez a gond, ez amire oda kell figyelnünk, és ugye, ahogy mondtad, hogy belevágjunk, ezt ezért mondtad, ugye, hogy ez az érdekes az ókori irodalomban, hogy az életrajzokban az életrajzírók számára érdektelen a származás, onnantól kezdve érdekes a szereplő, amikortól előáll és valami nagy dolgot tesz. Bonyolultabb ez irodalmilag, de ez az alap. Tehát, hogy az nem érdekli, hogy hogy nőtt fel, ugye Freud meg Jung nem létezett, hogy milyen belső, meg a szüleik, hogy, meg itt tudom, tehát őket ez nem érdekelte, őket a nagy tett érdekelte. Mint a görögöknek, és akkor innentől. És ugye a Márk evangélium is így van, így kezdődik, hogy Jézus Krisztus az Isten fiának evangéliumának a kezdete, anárké, ugye ezt mondja. Tehát, hogy így, és ezért van az, hogy nem hiányzik Márk és János elejéről az Úr Jézus születése, hanem nem is kellett. Tehát ez Máté tette hozzá, meg Lukács azért, hogy valamit megértessen velünk. Tehát, hogy ez az alapvető, és ez a természetes.
De beszúrnám, hogy az oroszlán nem úgy mutatja be, tehát kis oroszlánként nem ismerjük meg a szereplőt, hanem rögtön már föllép a színpadra erejet eljében.
És már érted, hogy miért nem szeretem az oroszlán királyt. Tehát, hogy ugye ott a gyerek, és akkor ott valami Hakuna Matata életmódban folytatja magát, és ugye a keresztény beérzik, hogy nincs Hakuna Matata életmód. Tehát, hogy vagy az Isten dolgait csinálom, vagy nem az Isten dolgait.
Igen.
Tehát, hogy
zárójelbe.
Igen, a bölcsészet része. És ugye ez a része, és ugye amit mondtál, hogy idézzünk meg, és ugye nagy valószínűség szerint C.S. Lewis és ezt a képet használja föl, hogy amikor aztán képét, a hatalmas oroszlán képét megalkotja, és ugye beszéltem is valakivel, hogy maga a film is akkor működik, ha aztán tudják úgy ábrázolni, mint a leghatalmasabb oroszlánt. Ha az nem sikerült a szerzőnek, vagy aki nézi, annak nem jön át, hogy ez minden idők legnagyobb oroszlánya, aki hatalmas, fenséges akkor is, amikor Lucy éppen borzolja a szőrét, akkor nem érti meg a történetet.
Igen.
Tehát, hogy és így szeretnénk ezzel kapcsolatban beszélni, hogy ez a C.S. Lewis nagyon bölcsen és nagyon jól, nekünk nagyon tetszően mutatja be azt a szerepét, aki soha nem egy apró oroszlán, akivel bármit lehet csinálni, hanem erős, hatalmas, de néha-néha engedi az ő gyermekeit, hogy játszanak vele.
Burridge könyve ezért is tetszik nekünk, mert nevezeti, hogy Márk evangéliumában mennyire így jelenik meg Jézus ilyen módon, ilyen hatalmasan.
Úgy kezdődik Márk evangélium, hogy a kiáltó hang szólt a pusztába, hogy a keresztelő bemerítő János, tehát hogy az oroszlán ordítás, a Roar of the Lion, az rögtön van, hogy fölismerhető, tehát ugye ezzel kezdődik, hogy a kiáltó hangja szól, és ezt meg kell érteni, és ugye a bemerítő János az előfutár, az előhang ebből a szempontból, és amikor az Úr Jézus elkezd szolgálni, és elkezdeni mondani ezeket a dolgokat, akkor pontosan ezt várjuk tőle, mint ahogy az oroszlán ordítását, ha soha nem hallottuk volna az oroszlán ordítását, eljutunk egyszer Afrikába, szerintem rögtön felismernénk, nem?
Biztosan.
És akkor egy kicsit a félelem megjönne, és ugye ez a Márk evangéliumának az egyik értelme és logikája, hogy ezt kérdezi, hogy miért nem értik? Miért nem ismerik föl? Ugye beszéltünk róla, hogy Máté, ugye, mint az ember képében Izrael tanítójaként lép föl, és látjuk és olvassuk a Máté evangéliumát, ahol az Úr Jézus egy végtelen mennyiségű, most én is túlszom egy kicsit, információt ad a számunkra, ahol elmondja, hogy kérdésekre válaszol, mi a tanítás erről, a hegyi beszéd, kicsi hegyi beszéd, akkor a példázatok, az apokaliptika, tehát hogy szinte minden témát elővesz, és ugye tényleg látjuk, hogy ülnek a tanítványok, és érezzük, hogy hát, hogy ilyen nagy dolgot hallgatnak, és milyen nagyszerű, és milyen különleges. Márk ezzel szemben egészen másképpen mutatja be az Úr Jézust, mint tanítót.
Ő akcióban mutatja be.
Részint akcióban, ugye erről is fogunk beszélni, de azt látja, ami a keresztény ige hirdetőnek szerintem jól meg kell tanulni az Úr Jézustól, hogy nem mindig értik meg. Nem mindig tudja azt mondani, hogy csodálkozott az ő kemény szívűség, még mindig nem értették meg a kenyerek csodáját, még mindig ott van, még csodálkoznak azon, hogy Jézus mit mond, hogy ilyen hatalma van, hogy? Nekem a saját személyes szolgálatom is az egyik legfontosabb kérdés, nehézség volt, hogy mi az, hogy nem mindig értenek meg, nem mindig úgy értenek meg, ahogy szeretném, amit elmondok, hogy nem mindig azonnal. Sőt, hát ugye szerintem ezzel mindenki megküzdik, és ezt nem szabad félretenni, és azt mondani, hogy ó, a hallgatók voltak a nem odafigyelők, hanem részint ugye magunkba, meg részint meg kell tanulni, hogy az Úr Jézus is keresztül ment ezen. Tehát, hogy a Márk evangéliumát valahogy úgy is olvashatjuk, mint ordít az oroszlán, és valami miatt nem félnek az emberek. Ordít az oroszlán, mindenki érti, hogy mi történt, és valahogy mégsem úgy. Tehát ugye a magyar népmesében a farkast kiáltó kisfiú.
Viszont Márk 4-ben meg ott van a vihar, amikor eléggé félnek.
Olyan félelem és retteg, és az végig ott van bennük, sőt ugye a legvégén is ott van az evangéliumban, tehát ugye ott van, és ugye az Úr Jézus mondja neki, hogy ne féljetek, ugye nem is olyan rövid kifejezéssel, mint ahogy van, tehát hogy ez a lényege és ez a gondolata a dologban, és amit még szeretnénk hozzátenni egy kicsit, hogy az oroszlán ordítása, tehát megjelenik Jézus, mint Júda oroszlánja, hogy ebben benne van, és ez, amit mindig egy kicsit látni kell, az oroszlán titokzatossága, mert ebben a képben az is benne van, hogy az oroszlánnal nem lehet veszély nélkül találkozni. Tehát ott föl kell vállalni azt a nehézséget, hogy aki az oroszlánnal találkozik, hát ott eléggé kétesélyes a dolog. Tehát ott nem azon múlik, hogy én mennyire vagyok ügyes, hanem hogy az oroszlán. Hogy
mi a szándéka? Hozzá,
mi az oroszlán szándéka, és ez, amit kell megtalálnunk. Tehát, hogy ez, amit kell megértenünk ezzel kapcsolatban, amit ugye Márk evangéliumával kapcsolatban, ugye mondta, hogy in medias res, a másik, a kulcs szava a Márk evangéliumnak az eutus, ami azt jelenti, hogy azonnal. És valamiféle módon olyan igeidőkkel fejezi ki magát Márk, mintha benne lennék a történésben. Tehát nem egy elbeszélő történetet mond el azzal kapcsolatban elsősorban, hanem egy kicsit úgy kéne érzékelnünk, mintha mi is benne lennék a történetben, hogy éppen most történik. És Jézus azonnal elment, és Jézus azonnal eltávozott onnan, és Jézus azonnal elküldte.
Böricz megszámolta, 40-szer előfordul
ez a kifejezés.
A kifejezés az evangéliumban, és a gyorsan változó szolgálat benyomására keltében.
Hát, hogy pont ez van, hogy ez a végtelen sebességgel történik. Ugye az első 8 rész, ugye a 9. rész első verse is még, egy hosszú utazást mutat be, de ez a hosszú utazás olyan gyorsan tűnik, hogy amikor arról beszélünk, és ugye ez a közmegegyezés, hogy 3 éven keresztül szolgált az Úr Jézus, akkor ez a 3 évnek egy ilyen nagyon sűrített verzióját mutatja, amit ha egy kicsit jobban megnézünk, mint a 2-3 hónapnak is gondolhatnák akár, de itt azt a gyorsaságot, ezt az azonnaliságot akarja kifejezni, és akkor ezért megint jó az oroszlán képe, tehát ahol az oroszlán megjelenik, ott gyorsaság történik.
Eszembe jut, hogy milyen érdekes, hogy a klasszikus Jézus filmek Lukács vagy János evangélium alapján készültek, pedig Márk mennyire alkalmas inkább erre.
Igen, tehát hogy ezt a filmbeli kép, és ugye ez az érdekessége, amit már említettem neked, hogy olvastam, ugye, hogy Máté evangéliumáról nagyon sok, ott már az egyházatják is nagyon sok kommentárt írtak, de másról nem volt egy se. Tehát, hogy Mátéból lehet információt gyűjteni, Márkban pedig inkább azt tanulod meg, hogy a Jézus ereje és a Jézus hatalma, a Jézus jelenléte az milyen erős, és azt nem fejtegetned kell, hanem azt át kell élned, abba benne kell lenned, abba bele kell helyezkedjél, vállalnod kell a veszélyt, vállalnod kell azt, hogy nem mindig értik meg, amit mondasz, nem mindig fogadják el, még a tanítványok is ott állnak, hogy hát nem értik, hogy ez miért történik, és az első 8 fejezetben mindezt elmondja, ugye a Márk evangéliumában, hát ugye Márk, ugye gondoljuk, és...
Pont most akkor alkalmas, hogy a szerkezetéről beszélgessünk az evangéliumnak. Hogyan épül fel, mi a fordulópontja?
Igen, úgy beszéltük meg, hogy ugye 2 utazásról szól Márk evangéliuma, 1-től 8-ig szól ugye Jézus utazása, a szolgálata, prédikációja, a cselekedetei, a 9-10 a tanításai az Úr Jézusnak, ott elővesz, ugye Márk is tanítóként is beszél az Úr Jézusról, ott is azért nagyon fontos tanításokat ad, minden, Jézus minden tanítása fontos, és a 11-től pedig a jeruzsálemi utazása van, és akkor így gyorsul föl a tét. Tehát, hogy egy picit, hogy érzékeltessük, hogy mire gondolunk, az Úr Jézus háromszor beszél arról, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy meg fogják ölni, és harmadnapra feltámad. És nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy ezek a leírások, azok egyre bővülnek. Tehát ahogy közelebb kerül, úgy árul egyre többet el a tanítványoknak, hogy mi fog történni. Tehát így bővül. Tehát, hogy a tanítványok mi az, amit el tudnak fogadni. A gyorsulásból lesz egy lassulás, vagy egy részletesség. Tehát ahogy közelebb kerülsz, úgy értesz meg egyre többet belőle. És ugye amiről beszélünk, mint az Úr Jézus, mint oroszlán, azért elsősorban az első 8 részben jelenik meg, és ismerhető föl, hogy mint a judabeli oroszlán, és majd egy kicsit majd beszélünk arról részletesen, miről gondoljuk mindezt, hogy ő ilyen. Utána a tanításban, hogy leül, és akkor hát, hogy mi is volt az a tanítás, amit az Úr Jézus hozott, és utána pedig a 11. részről, ugye hát itt is tehát 6 részen keresztül a nagy hétnek a történései vannak, tehát itt szintén egy nagyon ez mutatja, de itt is egy nagyon gyors történések vannak, ugye mert végül is 6-7 nap, de hogy a lényege az, hogy az Úr Jézus az, aki kora reggel a legkorábban bemegy, és legkésőbb jön ki Jeruzsálemből, és ott tesz meg dolgokat. És akkor egy kicsit, amit, hogy mit gondolok, vagy mi az, ami alapján gondolom, hogy az első 8 részben segít nekünk az, hogy Jézus, mint ornitoroszlán, akit nekünk föl kell ismerni, már a hangjára föl kéne ismerni, hogy kicsoda ő, hogy miért gondolom ezt, és ugye ezeket a kérdéseket, tehát ugye a kiáltó hang, ami nagyon fontos, ugye a másik kérdés, ugye, hogy minek nevezik Jézust? Tehát, hogy hogyan ismerik föl? Szerintem nagyon lényeges, hogy először az Úr Jézusról Isten beszél. Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát, hogy a Jézusról való vélemény, vagy Jézusnak hogy kicsoda ő, Isten mondja. Utána jönnek a démontól megszálltak, te vagy Izrael szentje, te vagy a királya Izraelnek, Júda zsidóknak, tehát hogy az a szenvedés történetben egyik részben legalább 6-szor elhangzik, hogy zsidó királya. Tehát, hogy ki nevezi meg? Ugye látszódik, hogy mondja a démonizált ember, tehát a démontól megszállt, hogy te vagy a magasságos Isten fia, hát tudom, hogy ki vagy. Csönd, ezt nem neked kell elmondani. Ugye, és amit te választottál, és ebben nagy igazságod van, ugye Péternek.
A megvallása, hogy te vagy a Krisztus, de ugyanakkor rögtön már visszaordít az oroszlán, amikor Péter ugye befolyásolni akarja Jézus sorsát, hogy távozz tőlem, Sátán.
Igen. Tehát, hogy te fogalmaztad meg úgy, hogy ez a középpont és ez a forrópont, hogy Péter már felismeri, de még nem tud úgy élni és úgy viselkedni. Ha ő a Krisztus, akkor a Krisztus dönt. Ha ő az oroszlán, a leghatalmasabb, akkor az van, amit ő mond. És Péter, ahogy mondtad, egy picit próbálja manipulálni Jézus, hogy hát ez így nem történhet, hát mint ahogy az emberek próbálják, azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy Márknál az Úr Jézus képes, hogy meg se próbáld befolyásolni, hát az oroszlán sem próbálod befolyásolni, hogy mit csinálja, hogy csinálja, azt ő csinálja úgy, ahogy ő akarja. Tehát, hogy szerintem sokszor ez a kép hiányzik a kereszténységből bizonyos értelemben, hogy nem az van, hogy azt csináljuk, amit mi akarunk, hanem a jó Isten azt csinálja, amit ő akar. És hogy nekünk ezt így el kell fogadni. Tehát, hogy...
Picit túléptünk a szerkezeten, de visszaugrok csak annyira, hogy megemlítsem, hogy Börics használ két jó hasonlatot. A zenekedvelő kerőért említem, hogy a szimfónia tételeihez hasonlítja Márk evangéliumát. Azt mondja, a gyors kezdés, aztán van egy lassú tétel, aztán ismét gyors. Továbbá összeköti az oroszlán témával is, azt mondja, olyan, mintha az oroszlán először csak rohanna, majd szünetet tart, hogy új erőre kapjon, és aztán céltudatosan halad előre a zsákmányszerzés felé. Márk evangéliumánál kevés a példázat, viszont arányaiban itt van a legtöbb csodabeszámoló. Ez is ezt a koncepciót erősíti?
Igen, tehát azért van itt a legtöbb csodabeszámoló, tehát hogy a hatalmát mutatja be Jézusnak a hatalmát. És ugye ezt valahol talán ott tudjuk a legjobban megragadni, amikor Názáretben prédikál, és azt mondja a szöveg, hogy nem nagyon tudott ott meggyógyítani senkit, azon kevés kivételével, aki kezét rátéve imádkozott. A Márk evangéliumának ez az egyik kiemelkedő momentuma, hogy az Úr Jézus érintését nagyon fontosnak tartja. Tehát, hogy Jézus érintése. Tehát, ha még ha csodálkoznak, és azt mondják, nem hiszek benned, de Jézus érintés az annyira erős, hogy még az ilyen hitetlen világban is ott van. Tehát az ő erejét az emberi hitetlenség nem veszi el. Abban az értelemben, hogy ne tudna mit cselekedni. Nem azon a helyen fogja a legtöbb dolgot elvégezni, de az ő hatalma ott van. Tehát, hogy szintén tanít nekünk abban, hogyha mi egy hitetlen világban vagyunk, ahol nem tudnak mit kezdeni az Úr Jézussal, az Úr Jézusnak ott is van elég ereje. Tehát, hogy attól nekünk nem kell félni, és vannak olyan helyek, ahol meg mit tudom, viszik köré, és már annyian vannak körülötte, és ugye ezt az oroszlán képpel érdekes összetenni, hogy már tolonganak körülötte, és úgy van, és akkor ugye van a vérfolyásos asszony, és azt mondja, hogy az Úr Jézus érintése, és ugye ez az érintés, ez mindig tudatos, azt mondja, hogy ki érintett meg, hogy meggyógyult. És azt mondja, csak ott a végén, amikor már nem más, merre mondja, hogy hát én voltam. És akkor ott érezzük benne, hogy az Úr Jézus hatalmát nem korlátozza semmi, de ő adja.
Igen.
Tehát, hogy ő ezt a csodát teszi. Tehát, hogy, és ugye pont ez a kérdés, és ugye ez érdekes, legtöbb csoda, és azt mondja még a tanítványokról is, hogy kemény szívűek és hitetlenek. Tehát, hogy ez az összefüggés sokszor a világban is, hogy lehet, hogy a legtöbb csoda történik ott, és lehet, hogy lesznek a legkeményebb szívűek az emberek. Nem ezen keresztül értik meg elsősorban. Bár abból az egy dologból, hogy az Úr Jézus megszólal, tudni kéne, hogy kitő, tudni kéne, hogy követnem kell, tudnom kell, hogy ott van. A harmadik részben van ilyen, hogy haragosan rájuk nézett, ugye metorgé, ugye nekem ugye görögből mindig előjön ugye a harag, ugye mint az egyik legfontosabb ugye az eposznak a mozgatórugója, hogy az Úr Jézusnak a haragja is ott van, mint az oroszlán haragja. Tehát, hogy milyen apróságokban is megjelenik, hogy talán értsük, hogy rohanunk itt keresztül a Márk evangéliumán, de hogy ilyen apró részletekben is észrevehető. Másik, amit mondtam neked, szintén, amikor 40 napra kimegy bőtölni, és a vadállatokkal is volt együtt, és az angyalok szolgálta neki, az Úr Jézus jelenlétében a vadállat is visszafogott.
Igen.
Gadarai megszállott. Olyan erős, olyan megszállott, hogy köveket tör össze, bilincseket tör össze, az Úr Jézus megszólal, lecsendesül. És ott ül, és látják az emberek, és ez a legnagyobb csoda nekik, hogy az az ember, akit soha nem tudtak elhalkítani, meg soha nem tudtak lecsendesíteni, az ott ül Jézus mellett felöltözve, és minden rendben. Tehát, hogy már ennyiből tudni kellett volna, hogy kicsoda. Tehát, hogy ezek ilyen véletlenül nem történnek. Amikor az oroszlán ereje, hogy nem is kell lássam a csodát, hanem a következmény, és hát abban nincs semmi csoda, hogy valaki felöltözve ott ül.
Igen.
És közben meg mégis.
Említetted haragot, Burridge is a konfliktusok témáját hozza, ami azt mutatja, hogy az Úr Jézus nem kerülte Márknál szándékosan elő is kerül sok-sok konfliktus. Azt mondja Burridge, hogy amikor az oroszlánkölyök teljesen kifejlődik, el kell hagynia a családját, valószínűleg egy-két húzavona után, és el kell mennie, hogy megalakítsa a saját falkáját. Tehát ezeket a konfliktusokat látjuk, amikor Jézus a hatóságok részéről érkező ellenállással, vagy a sátánnal folytatott harccal küzd meg.
Igen, és ugye ezért van, hogy ugye legalább kétszer a Márk evangéliumában a saját családjával való konfliktusa is előkerül, ugye egyik a Názáretbe, ott, amikor hazamegy, meg egyszer, amikor elkezdi a szolgálatát, és jönnek, és nézik, hogy mi az, amit csinál. És ugye a példázatokban is úgy van, hogy jönnek a farizeusok és a Herodes pártiak, jönnek a szadduceusok, meg utána megszólítják ugye a feltámadás kérdésében, ugye az voltak a szadduceusok, és utána jön az írás tudó, aki a legközelebb van, hogy mi a legfőbb parancsolat. Tehát, hogy az a három, vagy az a négy csoport, aki a leginkább jellemző volt a zsidóságra, az ezen a színen mind megjelenik, és mind föltesz neki egy olyan kérdést, ami nagyon fontos, de mind valamilyen módon arra szolgál, hogy ne, hogy megtévesszék, vagy behúzzák a csőbe. Tehát, hogy azt szinte úgy látjuk egy képben, mint ahogy mondtad, hogy a filmben, hogy jönnek, és az egész társadalom ott kérdezi Jézustól, hogy és a feltámadás, és melyik a legfőbb parancsolat, és kell adót fizetnünk, és akkor az egyik, tehát ráadásul úgy jönnek kérdezni, hogy a Herodes pártiak azok szeretnek adót fizetni, megkapnak vissza belőle valamit, farizeusok meg hát mi nem szeretünk adót fizetni, hát hogy senki nem szeret igazándiból. Tehát, hogy egy ilyen képet is mutat, hogy szinte sorba jönnek, és akkor értjük azt, hogy miért történik az, ami a nagy hétben van, hogy mindenki, és mindenki a helyes választ kapja, de ez nem csendeseti le őket arra, hogy ne akarjanak az Úr Jézusnak meghitálvanni.
Nem félnek az oroszlántól.
Nem félnek az oroszlántól. Tehát, hogy ugye, hogy benne van ugye ezek a nagyon nagy nehézségek és feszültségek, és ugye amit, hogy el ne felejtsen még az, amit Márk evangéliumának azt a gondolatát látom most a középpontnak, legalábbis magamnak, hogy vigyázzatok, mit hallotok. Tehát az oroszlán ordítása, az Úr Jézus mondja, amit mond, és nagyon vigyázni kell a keresztény embernek, hogy mit hall és mire figyel oda.
Márk 4.24-ben találjátok ezt
az ígét, és ugye ez a blepete, ez nagyon visszhangzik a szenvedés történetben, ugye a Getsemáné kertben számtalan, hogy vigyázzatok, ugye virasszatok, tehát hogy itt ilyen szinoníma szók vannak, hogyha nézitek majd a görögbe, ugye Gregorejte és a blepete, ugye ezek váltakoznak, nagyon sokszor, tehát hogy ez van, vigyázz, vigyázz, légy kész, virasz, virasz, virasz. Tehát, hogy az Úr Jézus ez, amit tanít, és ugye talán Márk evangéliuma is erre figyelmeztet, hogy vigyázz, mit hallasz. Ugye Máté nem mondta, hogy vigyázz, hogy hogyan érted meg, amit az Úr Jézus mond. Itt meg, hogy vigyázz, hogy egyáltalán mi az, ami eljut a füledig. Tehát, hogy ezért van az, hogy a tanítások talán nem olyan sok, és talán arra koncentrál, hogy a korabeli emberek hogyan és miképpen próbálták az Úr Jézust csőbe húzni, vagy próbálták valami olyat mondani, de ott van benne, hogy az Úr Jézus válaszol, tehát szembe megy velük, tehát hogy ez amit érdekes. A másik, amit meg érdemes még figyelni, hogy vigyázzatok, mit hallotok, és vigyázzatok, hogy mi az, amit kimondtok, hogy az Úr Jézusnak sok megnevezése jelenik meg, Izrael szentje, emberfia, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, zsidó királya, Izrael királya, tehát, hogy és még hosszan sorolhatnánk ezeket a dolgokat, és ugye ez a nagy kérdés, hogy kinek nevezik őt. Vigyázzatok, mit hallotok. Mit hallotok, az is benne van, hogy kitől is halljátok azt? Kicsoda is ő, az, kicsoda is ő valójában? És ugye ezt a kérdést teszi föl Márka az olvasóinak, hogy vigyázzon rá, hogy kiszólít meg téged. Mert az ördög is elmondaná, hogy kicsoda Jézus, csak azt mondja, hogy ne mondd el. És ugye az oroszlán képe ezért is jó számunkra, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy nem akkor akarja megtenni a csodát, amikor nyilvánosság van, ugye a süket néma tűzbe-vízbe dobja magát megszállottak is, azt mondja, hogy már mire oda futottak volna az emberek, addig gyorsan meggyógyította, hogy ne azt lássák. Tehát ne azt lássák a szegény, szerencsétlen gyerekben, hogy hogyan dobálta össze-vissza magát, tehát van ez az Úr Jézusban egy tapintat, de hogy nem a csoda látása, ami hozza a hitet, vagy a jó gondolatokat, vagy a helyes megértést, hanem annak a jó értelmezése. És ugye ezért jó kép, és ebbe a podcastben maradunk ennél, hogy az oroszlán ne. Az oroszlán ordít, ki ne félne. Ordít-e az oroszlán, hogy álmosz, hogyha nem lenne zsákmánya. Mert hogy amikor már zsákmánya van, akkor szépen csöndben nyamnyog. Tehát... Meg ha már ordít, akkor már azt nem kell vadásznia. Tehát, hogy ugye ez is benne van. Reméljük ezeket a képeket, amiket használunk, hogy jól érthető, és hogy olyan, mint. Menjek ország olyan, mint. Tehát olyan, mint. Vannak olyan meg, nem csak egy pont, hanem több pontban is megfelel, de hogy ezt így szeretnénk, ha így értenétek meg, meg mi is igyekszünk így jól megérteni. Sok görömünk van benne, hogy az Úr Jézus, mint egy oroszlán ordít, és ezzel valamit el kell, hogy indítson az életünkbe.
Amikor Márk evangélium a harmadik részére fordulunk rá, és nézzük, hogy mik történnek ott, azt várnák ennél az oroszlán képnél, hogy hát üvölcsön mutassa meg a hatalmát, és ellenkezőleg itt elhallgat, itt őt mindenhová viszik, és ő nem aktív, hanem teljesen passzív.
Nyilván az a teljesen passzív, ez
túlzás,
de hogy ahhoz képest. Tehát, hogy oda ment, megérintett, jöttek az emberek, elküldte, tanítványokat vitte, ahhoz képest visszafogott, mert ugye van egy olyan érdekes kép benne, ugye ezt érdemes észrevenni, hogy amikor bevonul Jeruzsálembe, a virágvasárnap, akkor azt mondja az igéje, hogy végignézte a templomot. Mindent végignézett, ugye így fejezi ki. És ugye pont ez a mindent végignézett, ugye ez a valójában mi keresztények így gondoljuk, a birtokos szemével végignézte a templomot, ugye mi, ja, tehát hogy neki ezzel az elvárással, és ez lesz majd az indok, majd az ő kivégzésénél, hogy mert lerombolt a templomot, míg ugye az egyik tanítvány nagyon lelkendezik, hogy ilyen szép nagy köveket hát még sose láttunk, és milyen csodálatos, és akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez nem olyan különbös, én ezt lerombolom és felépítem, és közben ugye a maga testére gondolt elsősorban, de hogy ez az, amit meghallanak az emberek, és majd ez lesz ugye a vádbeszédben az egyik jellemző, ugye a zsidóság részéről, ugye a rómaiak ugye más okot találnak az Úr Jézus kivégzésére, de hogy a zsidóságnak ebben, tehát ugye a templom fontosság, és végignézni, ahogy mondtad, az csöndben van. Csöndben nézünk végig egy múzeumot, csöndben nézünk végig egy templomot, hogyha olyan szép templomba írunk, vagy zsinagógát, tehát hogy ez ott van. És ugye ez a csendesség ugye úgy megy tovább, hogy elmenj, és megnézi a fügefát, és azt mondja, nincs rajta. És azt mondja, hogy hát akkor már ne legyen rajta semmi több, és akkor tanítványok mennek tovább csöndbe, és hát mondta a mester, hát mondta, és akkor másnap nézik, hogy hát de tényleg ez történt. Tehát, hogy ez a csendben, tehát, hogy a Jézus csodái, meg a Jézus dolgai, azok az ilyen csendben mennek végbe, ami mivel nehéz mit kezdeni, de hogy tényleg, hogy egy kicsit így lecsendesül, hogy értsük, hogy mi van, és ugye ez a, utána van ugye a számunk kérés, és ugye a megértésben, ugye a szőlőműveseknek a példázata, ugye azt mondja, hogy nagyon érdekes, ha fejezi ki magát igénk, hogy és megértették, hogy ez róluk szól. És Márk nem írja, hogy kik értették meg. De mindannyian tudjuk, hogy kik azok, akik megértették. Tehát, hogy az Úr Jézus tanítás az ennyire érthető, hogy még azt se kell megmondani, hogy ki értette meg, mert tudtuk, hogy ki értett. Tehát, hogy valahogy ezzel is ezt fejezi ki, hogy de amit ő tanít, az ennyire egyértelmű, még az ellenség is tökéletesen érti, hogy ebbe a csöndben, és akkor szépen kimonulnak, és akkor keresik a megfelelő alkalmat, és ugye itt azon mosolyogtam, hogy megnéztem a görög kifejezését, de mondjuk az Júdásnál van, és a Júdásunk elmegy, és hogy ő elárulja, és azt mondja, hogy megfelelő alkalmat, tehát ez a EU Kairos, ugye mindenki a Kairos a megfelelő idő, és az EU mit a jó, tehát ugye ez a nagyon-nagyon jó megfelelő idő, tehát hogy mindig ezt a Kairos az a legszentebb idő, ugye ez a, és akkor ezt majd sok prédikációban halljuk, hogy ez azt jelenti, és akkor a Júdás keresi a még ettől is megfelelőbb időt, hogy elárulja Jézus. Tehát, hogy Márknak ebben van egy ilyen, tehát nyilván nem a mi gondolatunkat, csak hogy ezeket azért szeretem előhozni, mert néha, amikor azt mondjuk, hogy a Kairos az mindig ezt jelenti, akkor igen, miért csak úgy, de ezek mindig egy picit bonyolultabbak, és néha ugye az irodalmár szemmel, ugye a teológusok ezért szoktak engem mindig mosolyogni rajta, hogy az irodalmár mindig egy kicsit bonyolultabbat lát, mint a teológus, aki hallgat, az tudja, hogy ott van, de hogy az EU Kairos idő az nem az Úr Jézus megszületése, vagy az Úr Jézus föltámadása, hanem hogy éppen mikor árulható el.
Például a szerete szavánál az agapé, meg a
fileó,
meg a egy harmadik.
Azt én sem mondom meg. De körülbelül egyik görög tanára mondta, hogy hát amúgy a 150 féle görög szó van a szeretetre, tehát aminek az is az értelmezési sávja, tehát hogy kell segíteni, tehát hogy ezt mindig úgy mondjuk, és reméljük úgy értek, hogy ezeket kell használni, de tudjuk, hogy mindennek van határa a megértésben, és lehet mindig egy kicsit másképpen. Tehát, hogy próbálok mindig ezért óvatosan fogalmazni.
Másik a logosz és a réma, egyesek mekkora tanításokat hoznak le a különbségből.
Igen.
De óvatosak legyünk ezzel.
Igen, mindig. Ugye a blepete szó, ugye a vigyázzatok, ugye ez a másik, ami nagyon fontos, ugye mint oroszlán, vigyázzatok. Tehát a 13. fejezetben hát legalább 3 helyen van, és ott mondja, hogy ne féljetek, és akkor még ehhez hozzáteszi az Grégorejtét is, tehát hogy nagyon sok ugye virasszatok, és néhol vigyázzatoknak fordítja az új fordítás, tehát hogy a 13. fejezet ez a vigyázzatok, hogy ezt a kifejezést, tehát hogy Márk ugye a keresztény embernek ebbe a gondolkozását, ugye mi készülünk ugye az elragadtatásra, az Úr Jézus visszajövetelére, a nagy nehézségre, ugye a tripszisz, ugye a nagy nyomorúság, ugye ez nagyon fontos, és ugye Márknál ez az egyik, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Tehát, hogy ezért van az, hogy amikor az Úr Jézust látjuk, és az Úr Jézust figyeljük, és az Úr Jézus arcképét próbáljuk így egy kicsit a magunk számára megfogalmazni, és bővíteni, és a megfelelően kitágítani, meg megfelelően leszűkíteni, hogy benne van az, hogy az Úr Jézussal való találkozás az egy vigyázzatok, félelmetes dolog. Tehát ugye valahogy úgy fejeződik be az evangélium, tehát a tanítványok valahogy úgy találkoznak utoljára az Úr Jézussal, hogy félelem és rettegés tölti el őket, és az Úr Jézus számon kéri őket, hogy miért vagytok hitetlenek és kemény szívűek, de viszont utána az Úr Jézus küldi őket nagy misszió parancsal. Tehát, hogy...
Ez külön téma, ezt akartam is felvetni, hogy Márknak az a befejezés, amit most említesz, az már a toldalék, amik Böri szerint is nem valószínű, hogy az eredeti mű befejező része volt, hanem ott fejeződik be, hogy az asszonyok félnek a feltámadott Úr Jézus megjelenését váró tanítványokkal együtt. Nagyon érdekesen kezdődik az evangélium, és érdekesen fejeződik be, végig titokzatos, mint amilyen titokzatos az oroszlán lénye, és nagyon tanulságos lehet ez számunkra, hogy nyitva marad a kérdés, hogy hát mi történetünk részévé válik-e ez a nagy történet, mi milyen választ adunk erre, hogyan várjuk a feltámadottat. Érdemes ezen elgondolkoznunk.
Igen, tehát hogy valahogy úgy fejezik, hogy pont, hogy mondtam, hogy remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Ugye így záródik, ha ehhez tették hozzá, mert érezték, hogy talán ez így önmagában egy elég zavaros lezárás. Tehát ugye a szövegszerkesztésnek ugye pont ez a lénye, hogy egy bizonyos szövegmennyiség fölött nem zárhatod le a szöveget befejezés nélkül. Tehát, hogy le kell záródni a történetnek, vagy élni kell örökkön-örökké boldogan, vagy...
Tovább ment valahogyan.
Igen, hát hogy maga a történet lezáródik, és akkor történet még él tovább, és ugye ez sokszor, amikor olvasunk könyveket, hogy még azt olvasnám ennek az ember. És akkor erre találták ki, hogy a második rész, harmadik részt. De ez egy aranyszabály, hogy egy ponton le kell zárni a történetet, hogy az egybeolvasható legyen. És Márknál érezzük azt, és valószínűleg ők is érezték, hogy így nem zárulhat le, hogy féltek és nem merték elmondani senkinek, és ezért teszik hozzá, hogy de ez is ez történik, hogy elmegy, és akkor hét első napján föltámad találkoznak, és akkor az Úr Jézus számon kéri őket, a hitetlenségüket. Tehát, hogy ebben pont ez a nehézség, és pont ez a jó, hogy azt érteti meg velünk, hogy ez mennyire hihetetlen ez a történet. Mi keresztényként nőttünk föl, nekünk természetes, hogy az Úr Jézus föltámadt. Hát ez a legnagyobb csoda a világon.
Igen.
Tehát, hogy amiről tényleg olyan, hogy nem mindig merünk beszélni. Tehát a legnagyobb és a legfontosabb dolgok, amik történnek az életünkben, arról beszélünk a legkevesebbet, mert tudjuk, hogy annak meg kell azt a helyét találni, amikor beszélhetünk róla, meg annak az embernek, akinek beszélhetünk róla, és el lehet mondani, hogy a lényünk, személyiségünk legbelsőbb történetét, és tudunk, hogy nem ér vissza bele, és az Úr Jézus föltámadása is ilyen dolog, a legnagyobb dolog, amiről úgy félve beszélünk, és mindig eszembe jut ugye muszlim országokban élő keresztény testvéreink, hogy mindenkinek mondanák, hogy az Úr Jézus föltámad, de senkinek sem mondhatják, csak saját maguknak. Vagy annyira biztos környezetben, ahol tudják, hogy nem árulják el. Tehát Márk ebből a szempontból segítség nekünk, hogy titokzatosság, hogy teli van ez a történet félelemmel, hogy az oroszlán, a mi megváltunk, nem könnyű dologra hív el bennünket. Tehát, hogy pontosan mi is úgy megyünk szembe ezekkel a dolgokkal, hogy vannak, amikor félünk, vannak kemény szívűek vagyunk, én inkább, te nem annyira, de hogy igen, hogy, és mégis az Úr azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokkal minden, és még csodákat is rendelek hozzá. Tehát, hogy ez, amit szerettünk volna érzékeltetni ezzel, hogy az Úr Jézussal való találkozás, ugyanúgy, mint az oroszlánnal való találkozás mindig veszélyes, és néha az Úr Jézus engedi, hogy megsimogassuk, abban az értelemben ezt a szeretetes, kedves Jézus kép, amit nagyon szeretünk, néha pedig az ő egy mordulásából is tudnunk kell, hogy hát nem jó úton vagyunk, ideje fordulni. Tehát, hogy ezt szerettük volna elmondani, remélem érthető és nem félrejelhető volt. Kérjük ezt a megértést, hogy ezt többször elmondom, mert nem mindig olyan egyszerű ez, de hogy így gondolkozunk.
Talán át tudtuk adni valamennyire ennek a gondolatnak a megalapozottságát. Olvashatjátok így Márk evangéliumát, ha ti is egyetértetek vele, és gondolkodhattok így az Úr Jézusról. Folytatjuk a többi evangéliummal hamarosan. Sziasztok! Sziasztok.